Füles bagolyolvasó. Fekete István. Gólyamadár. Mind sűrűbben hallatszik panasz a gólyára. Előfordult ez az elmúlt esztendőkben is, azonban amíg akkor csak egy-egyel tévedt és alkalmilag bűnbe esett gólyáról szólt a tudósítás, ma már egész vidékek gólyái estek abba a nagy vétekbe, hogy fenn akarták tartani önmagukat, fajukat és nemzetségüket. Az ostromlott vár lakói patkányt tesznek, az erdőn eltévedt vándor gyökereket, a rabságban tartott vidra krumpli főzeléket. Nem jó kedvükből és nem is fogyókúrát tartva, hanem azért, mert élni kell, és más ennivalója nincs. Így van 1934-ben a gólya is. Hangsúlyozom, 1934-ben, mert normális esős esztendőkben szóra érdemes kártételről beszélni sem lehet. Nem bolond a gólya, hogy ott hagyja ősidőktől kedves rétségét, melyben kövér békák pattognak ki az öt fűből, és bizonytalan vadászatra induljon a vetésekben, hol nem ugrál semmi, és gólya legyen a talpán, mely abban rendes esztendőben meglát valamit. Az idén természetes táplálékát megtermő helyeit kiszárította az aszály, és már régebben kiszárította az ember. A nagy rétségek lecsapolva, megrepedezve és elszikesedve ásítoztak. A gólya visszatér az ősi fészekhez, és ugyanott, ahol azelőtt érdig gázolta a vizet, és igazán nem számított, ha sok millió békából pár ezred bekebelezett, mahot nyúl baktat, fogolytölt, és más állatvilág él. A gólya keresi a békát, a kígyót, de nem találja. Nincs. Elküldte az ember oda, ahova annyi mindent elküldött már, nagyobb értékekkel együtt. A gólyamadár pedig már fészket rakott, családot alapított, az anyjuk már ül is, hát hova menjen? Még, ha legény ember volna, csak hagyján, de asszonnyal, gyerekkel helyhez van kötve. A régi vadász területén békák helyett szöskék ugrándoznak, azokra fanyalodik. De mi a szöske egy gólyának? Semmi. A nap már delelőn jár, begye még mindig üres, és odahaza éhező fiak várnak. Ha ilyenkor aztán apró madárfia, vagy kisnyúl kerül elé, persze hogy felkapja. Kényszeríti rá a gyomra és a fajfenntartás mindennél erősebb ösztöne. Tehető arról, hogy az ő területéről eltűnt a víz és eltűnt a béka? Nem tehet. Azelőtt nem kellett neki a tarlókat böngészni, szántásokat talpalni, nem tehetett kárt senkinek, mert ott, ahol ő keresgélt, nem volt sem nyúl, sem fogoly, sem fácán, vagy ha volt, az nem számított, s az úgyis halálra volt ítélve a tavaszi áradásokkal és a rétek más ezer ragadozója által. Az idei esztendő ijesztően száraz és víztelen tavasszal kezdődött és folytatódott. A leglehetetlenebb helyeken lát az ember gólyákat keresgélni, ahova alig ha szállnának le, ha azok az amúgy is szűkre szabott kis tocsogók, rétek, lapályok meg lennének. Tegnap például egy fehér heretáblában láttam egyet, a dombtetőn. Megvárt a régi bizalmassággal, és én bosszúsan integettem feléje a kalapommal, hogy repüljön más felé, mert ott tilosban van. Ilyettem futott pár lépést, a szárnyait is kiterjesztette, de aztán mégsem repült el. Hova menjen? A rétségekben árkokat húztunk, a vizeket megszabályoztuk sok helyen több kárt téve vele, mint hasznot. Serre jött még az idei szárasság, mely a talajvizeket is felszippantotta. A békák bevonultak az árkokba, ahol könnyű fedezéket keresni a gólyamadár elől, melyeknek vizét a gólya meglábalni nem tudja. Hát, hova menjen? A szerelem, a fiókák, a fészekrakás teremtő ösztöne csak úgy megjöttek, mint más éveken, de a megszokott élelem elmaradt. Kívánjuk-e azt tőlük, hogy ezeket az ősi ösztönöket vessék ki magukból? Kívánjuk-e azt, hogy már a tenger túlsó felén szerezzenek tudomást arról, hogy Magyarországon az idén aszályos tavasz lesz, tehát maradjanak egy évre vissza, mert élelmük megszerzésével az idén vadászati kihágást követnek el? Mindezt nem kívánhatjuk, el kell tehát néznünk azt a kártevést, melyet az idén elkövetnek. El kell néznünk az emberiség, a belátás és a tradíciók szent nevében. Ha nem félnék attól, hogy az ölésért való ölés undorító ténye és ereje elszabadul fékéről, azt mondanám, hogy ahol kell, ahol elkerülhetetlen, és más kiút nincs, hát szóljon a puska. De nem lehet azt mondanom, mert a puska szólna derűre borúra, akár kell, akár nem kell. Szólna tavasszal, és szólna ősszel. Tavasszal a vasárnapi harangszó árnyékában, a tornyok és kémények sok öreg gólyafészke a dög és a férgek tanyája lenne az éhhalál rettentő kínjain napokig elvergődött gólyafiak tetemén, ősszel pedig sántalábú, törött szárnyú gólyák tallóznának a mezőkön, amikor társaik már rég a Nílus felett járnak, és szomorúan várnák mind a hidegebbé váló deres reggelek darvadozásában a fehér halált. Nem lehet azt mondanom, mert az ez évben kimondott, vagy leírt sok szentencia messze évekre kihal, és porlasztja a jó gólyamadár nimbuszát, rágja a hozzáfűződő tradíciókat. és sok év múlva, ha fiaink olvassák a gólyáról ez évben megjelent híreket, az ő gondolatvilágukban a gólya már mind dúvat szerepel majd, nem pedig mint a tavasz hírnökes magyar rónák címeres madara. Nem nézik majd az évszámot, amikor, egy évre, a gólya kártevővé vált, hanem általánosítanak, és elbukik majd ez a madarunk is, mint ahogy elbukott a saskeselyű, a kócsag meg a daru. Elbukik először a lelkekben, azután megkünn a sás, a nagy rétségek öreg világában, csak azért, mert az úr 1934. esztendejében olyan szárasság volt, hogy a réteg kiszáradván, apró csirkére és egyéb tilos élelemre adta a fejét szomorú kényszerűségében. Pedig még így is, az ő természetes tápláléka nélkül is hajthat hasznot. A múltkor szántás közben látom, hogy két ökörfogat között lépdel a gólya, és ugyancsak kapkod jobbra-balra. A két fogat között talán 20 méter távolság lehetett. Közöttük, mindenik fogattól 10 méterre baktatott a gólya, pedig a béresek, ha kellett, hátdurrogattak is nagyokat. Oda mentem megnézni, mit szedeget. Egerészet. Egerészet reggeltől estig, az eke után járva a barázdát. Ha az egérészre vette a veszedelmet, és szaladt, hát szaladt utána a gólya is. Aztán egy vágás és egy nyelés következett. Eszembe jutott a régi párbeszéd a gólya meg a béka között. Gólya, meglátva a zsombék melletti ettem pislogó békát, szigorúan kérdi. Békula, tudod, mi a regula? Béka remegve húzza össze magát lent. Gólya, felkapja a levegőbe. Nem igaz, mert fent. Béka a levegőben rémülten egyezik bele fent. Gólya, irgalmatlan, és nem ad még igazat a szegény békának, hanem lenyeli. Nem igaz, mert bent. Béka, a gólya begyében búsan beleegyezik a változtathatatlanba. Elhalóan, bent. Gólya, úgy van békula, ez regula. Ez a kis rémbeszedett beszélgetés jutott eszembe, és arra gondoltam, hogy a most surjánzó vadászgeneráció nem csinál-e új rímet, amelyben azonban a gólya már a kisfoglyokkal beszélget hasonló tónusban. Remélem, nem, remélem, megbocsátja a gólyáknak ezt a neki is sanyarú esztendőt, és kártevése mellett meglátja a hasznot is, és nem emelkezett a tekintetes vármegye címeres madarára. Ezer esztendeig megvoltunk békességben vele sok bánatban és kevés örömben egyaránt. Az öreg kúriákat kelepelve köszöntötték az évek tavaszra fordulásán, és a történelem borult, roskadozó, szomorú napjain ott kóvályogtak az üszkös romok felett. Ezt ne feledd hát, fiatal vadásztársam, és ápold a múltat, mert abból lesz a jövendő. És vedd le a kalapod a tradíciók előtt, ha erős és nagy akarsz lenni, mint ahogy nagyok lettek azok, akik ezeken a tradíciókon nőttek fel. Apád meg az ők apád. Vagy rosszabb akarsz lenni náluk? Okosabb. Hagyd hát békében a gólyamadarat. Vagy azt hiszed, nem lesz már tavasz, amit hirdetni kell? Lesz, attól ne félj, de ha felrúgod a tradíciókat, abból a tavaszból hiányozni fog nem csak a gólyamadár, hanem hiányozni fogsz te magad is.